Úgy kellene egy új dal, úgy kellene egy út. Ki mondja meg, ki tudja már, mindenütt emberek várják. Úgy kellene egy jó szó, úgy kellene egy jó hír. Ki hozza el, ki tudja már, éhesen, szomjasan várják. Jaj, nekünk a helyettünk, a kövek beszélnek. Jaj, nekünk a helyettünk, a kövek beszélnek. Tudd meg hát, hogy szeret az Isten, hidd el hát, hogy szeret az Isten. Ha tudod és hiszed, itt az idő, alakít át az életed. Tudd meg hát, hogy szeret az Isten.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdánként 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója dr. Kerényi Lajos piarista atya. Szeretett Lajos atyánk! Úgy tudjuk magától a jó és szentől, hogy ő a boldogságra teremtett és teremt minden embert. Nagypéntek előtt néhány nappal szinte felsír bennünk a kérdés. A testi és lelki fájások idején hogy lehetünk mégis boldogok? A szűzanya áldott állapotában így jövendőlt. Majd boldognak hirdet engem a jövő nemzetig. Beteljesedett, és beteljesedik ez? Igen. Még akkor is, amikor látta isteni fiát szenvedni, jajgatni, meghalni. Lajos atya, nyugtass meg bennünket, és kérlek áruld el a boldogság titkát. És kérjük minden kedves hallgatót is, hogy akinek a témával kapcsolatosan esetleg kérdése, véleménye van, hívjanak bennünket a 061-374-0904-es telefonszámon, és hallgassák sok szeretettel adásunkat.
Immár a régi szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, külön kiemelve újra meg újra nagybetegeket, akik a kedvenceim, és akiket rendszeresen látogatok, és akik vallomásaik szerint újra hallgatják a Mária Rádiót. Most nagy feladatot adtál, kedves Veronika, olyan szempontból szeretném a választ megadni, ahogyan ezt egy nagy magyar költő, Sík Sándor, piarista professzor élte meg. Ő úgy próbálta a stációk, tehát a Jézus szenvedésének az állomásainál, a 13. stációban, állomásnál, hogyan élte meg az Isten anya könnyeit törölgetve, mégis, hogy milyen mélyen volt ő boldog mégis.
Lajos atya, most a témánk a boldogság, és először arra szeretnének kérni, hogy fogdald össze, hogy mi igazából is a boldogság lényege.
Igazad van, mert újra és újra ismételni kell, hogy együtt dobogjon a szívünk erről a témáról. Tehát elmondom, szokták mondani, hogy a ismétlés a tudás titka. A boldogság titkáról sokan és sokfélét írtak, és mondtak és mondanak. Az első épp kézláb és tudományos vagy magasrendű meghatározást Aquinói Szent Tamás mondta el a 13. században. Ismerjük, a boldogság a meglévő értékeknek és személyeknek az elvesztés félelme nélküli birtoklása. És az a bizonyosság, hogy az értékeknek mindig van utánpótlása, a személyek pedig halhatatlanok. A második meghatározást így lehetne megfogalmazni: boldogság olyan lelki állapot, amikor valakinek biztos jövőképe van. Töretlenül reméli, hogy eléri a jövőt, és a reménység belső nyugalmat és békét biztosít számára. És ez a boldogság alapja. Most egy kis hittan ismétlés. Háromféle reményről szoktunk beszélni. Az egyik a közeli remény, vagyis közeli cél. Például reméljük, jó idő lesz holnap, vagy szépen megüljük a közeledő ünnepet, esetleg finomat főzünk ebédre, felhív a rokonom, stb. Tehát ez volt a közeli remény. Távolabbi remény, cél lehet, hogy majd diplomát szerzek, nyelvvizsgát teszek, megházasodok, gyermekeim, unokáim felnőnek, nagyszerű emberek lesznek, és így tovább. És szükséges, hogy legyen a legtávolabbi cél, aki maga az Isten. Transzcendens, vagyis végső célnak is nevezzük. Tehát volt ugye a közeli remény, távolabbi cél, és a végső cél. Ez túlmutat szűk emberi voltunkon, rámutat a végtelen emberen túli szerető valóságra. Jézus nagyon szeret, ma is hív személyesen: jöjjetek hozzám, akik fáradtak vagytok, és én megenyhítlek titeket. Ha élnek bennem közeli és távolabbi célok, remények, főként az örök cél reménye, akkor kősziklára épül a házam, szentírási kifejezés, nem töprengek, nem kesergek folyton, nem vágok állandóan savanyú arcot, és nem panaszkodom éjjel-nappal. Igen ám, csak hát a körülmények sokszor nagyon mostohák, és ilyenkor könnyen bekövetkezhet valami előre nem látható baj. Megbukik valaki a vizsgán, nem kap állást, nem sikerül a házassága, betegség, baleset, halál eset történik a családban. Ilyenkor megrendül az ember. Istenem, most akkor hogyan van ez? Összeomoljak? Nem leszek soha boldog? Mi a megoldás? A bizalom a kiszámítható Istenben, és az okos, intelligens kivárás. És most jön, tanulhatunk a szűzanyától, egész életéből, kevés szavából, szerető jelenlétéből.
Lajos atya, és a Szentírásban is olvasható, és többször, hogy Jézus tiszteletlenül látszó beszéddel szomlítaná az édesanyját. Hogy beszél erről a költő, akit említettél, Sík Sándor?
De érdekes kérdés, nagyon jó. Tehát a keresztútnak a 13. stációja egészen csodálatos. Mária ölébe fogadja a halott Jézust. Ez a Pieta, ugye, tudjuk. És akkor a költő olyan édesen beszél, ahogyan a szűzanya is beszélhetett. Édes lelkem, kis Jézuskám, hát így jöttél vissza hozzám. Nem így feküdtél ölemben, karácsonykor Betlehemben. Sírtam pedig ott is én, jaj, de fáztál, kicsikém. És most jönnek ezek a, mondjuk, kemény beszédek, ahogyan mi beszélünk. A Szűzanya nem beszélt így, de mégis így írja meg a költő. Hát, amikor nyakas gyerek a templomban fölleltelek, mit is mondtál, te kis szívtelen? Atyám házában a helyem. Ez fájta anyukának. Kánában az esküvőnél, mikor megpirult a vőféj, én meg nálad reménykedtem. Elfogyott a bor. Jaj, mit mondtál, te kegyetlen? Most is küzdök a sírással. Asszony, mi közünk egymással? Még nem jött el az én idő. Hát, amikor az átkozottak lépteiden ólálkodtak, hogy féltettünk, oda mentünk, be se mentünk, csak üzentünk. Mit üzentél ki, te pogány? Hát ki az én édesanyám? Itt a mi kis meggondolatlan butus válaszunk, reagálásunk ugye a nehéz esetekre. És akkor olyan aranyosan folytatja a Szűzanya a költő szerint, ugye. Miért voltál oly kegyetlen, ó te drága, te egyetlen, mindig ilyen gonosz voltál, végül is csak elpártoltál, oda hagytad bús anyádat, neki mentél a világnak. Lettél betegek gyógyítója, bűnösök bátorítója, mindenki mindene lettél, el csak épp engem felettél. Az édesanyáknak ez a gódó lelki világa ez. Soha többet meg sem nézted a kihűlt anyai fészket, mire megint megláttalak, bugdostál a kereszt alatt.
Lajos atya, és a költő szerint mi játszódott le a fájdalmas Istenanya szívében?
Ott van a halott Jézus Mária ölében, és akkor így mondja, és most itt vagy az ölemben, meggyalázva összetörten, már el nem vész tőlem senki. Hát így kellett ennek lenni. Szóval bölcs, igazi keresztény, isteni táblat, a transzcendens cél. Tudtam én jól, rég megírták a keserű nagy proféták, Simeon is megmondotta karon ülő kiskorodban, kiolvastam elejtől, ama Gábor szemeiből, hogyha nem is mondta hanggal, tudta már az okos angyal, hogy mi vár rád, hogy mi vár rám, hogy te vagy a pászka bárány, égnek, földnek gyönyörűség, csak anyádnak keserűség, a Mária síralom. Most jön ez a csodálatos megnyugvás, ebből tanulni kell. De ne gondolt, kis bárányom, hogy valahogy visszabánom, amit egyszer mondtam, legyen, amen, én egyetlenem. Az angyal megkérdezte, hogy mi vár rá, de várta a választ. És kimondta, hogy legyen, úgy legyen. Legyen, folytatja költő Máriának a drága szívét szinte megjelenítve, hogy az dobogott édesen, legyen, amint megvan írva, elengedlek már a sírba. Odaadlak kebelemről, úgysem szakadsz le szívemről. Soha el sem is szakadtál, mindig az enyém maradtál. Örömömben, gyászomban, mint egykor a jászolban. És most jön ez a kedves föloldás. Mikor hűvös szókat mondtál? Értettem én, hogy mit mondtál. Mikor mondtad, nincsen anyám. Úgy értetted, tudod, anyám. Mondtad, nincsen közöd velem. Megértettem, egy vagy velem.
Lajos atya, és szerinted mi miért tudunk sokszor olyan faragatlanok lenni, amikor úgy érezzük, hogy késik az isteni segítség?
Hát én erre azt tudnám mondani, hogy tanuljunk megint a szűzanyától. Van egy keresztutam, amit írtam, életet a sugárzó keresztút, ebből a negyedik állomást idézem. Negyedik állomás, Jézus találkozik édesanyjával a keresztúton. Az üdvözítő nincs egyedül a keresztúton. Nem csak ellenségei vannak körülötte, hanem akik szeretik és segítik. Legelül, szeretetben mindenkit megelőzve a fájdalmas édesanyja. Ő annyira szerette egyszülött magzatát, hogy átvette annak szíve dobbanásait, és az egész emberiséget is anyai szívére ölelte és öleli. Amikor Jézus ránézett találkozáskor, megértette kérését. Anyám, segíts te is valamit letörölni az emberiség hatalmas adósság tömegéből. De szép, de mély. A szenvedést föl szépíti azzal, hogy engesztelésül felajánlja. Tanulhatunk. Ó, dehogy mondta volna fiának, hagyd abba, vérzel, kisfiam, sápat vagy. Nem éri meg. Tudom, van erőd. Vesz véget a vadszínjátéknak. Szinte biztos, hogy ezt súgta oda fiának, csak így tovább. Fiam, még egy kicsit. Tarts ki, meg ne állj. Aztán elmékedésül még ennyi. Áldott találkozása a két legtisztább léleknek. Felmérhetetlen nagy jó, az egyetlen kiút, az üdvösség, az engesztelés. Ti vagytok nekünk, gyenge, bűnös, tehetetlen embereknek, ti engesztelők, értünk imádkozók.
Miklós, megkérlek, hogy akkor most a gondolatokban, hogy el tudjunk kicsit mélyedni, kérünk, hogy akkor egy szűzanyához szóló éneket.
Oh, she.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, akik most kapcsolódnak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Kerényi Lajos atya elmélkedését, az ember titkáról. Lajos atya a műsorunk első felében továbbra is a boldogságról elmélkedett. Azt foglaltuk össze, azt foglalta Lajos atya össze, hogy ebben a nehéz, nagybőti időben is, ahol sok testi, lelki fájdalmak ideje van, hogyan lehetünk mégis boldogok, és a szűzanya példáján keresztül is felidéztük Sik Sándor költő szavait, aki, ahogy beszélt arról, hogy a szűzanya miképpen érezhetett fia iránt. És Lajos atya most arról szeretnének kérdezni, hogy hát, hogy mi várni nem tudó keresztények, hogy viselkedjünk és ebben a türelmet igénylő várakozásokban.
Nagyon jó a kérdés, megint csak a keresztutamat veszem elő, mert átéltem egy nagyon komoly emlékedés után, hogy hogyan, ott mit fejezett ki Jézus, amikor a asszonyokkal találkozott, a síró asszonyokkal. Pillanat. Nyolcadik állomás, Jézus szól a síró asszonyokhoz. Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani. Boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket, omoljatok ránk, és a dombokat takarjatok be. Mert ha zöldelő fával így tesznek, mi lesz a sorsa kiszáradt fának? Lukács 23. fejezetéből idéztem. Elmélkedés. Szülők, nevelők, magatokat csirassátok. Az evangélisták ennyit árultak el Jézus szavaiból, amelyeket a síró anyáknak mondott. A nevelt és nem nevelt gyermekek 2000 éve világgá kiáltják a többi üzenetet. Szegény kis elhagyottak, félre neveltek, uttalan utakon vergődők, rebegik, vádolva könyörgik, jajokat kiáltva esedezik a te zokogásaidat, Jézusunk. A szülőknek, a papoknak, a nevelőknek, kultúráért felelősöknek, most dobogjon a szívünk, mert mi is felelősek vagyunk. Idézünk néhányat ezekből a jézusi vádakból. Sok levelet kaptam és kapok gyerekektől, felnőttektől. Egy 8 éves kislány így vádolt a szüleit. Sokkal többet kellene törődniük velünk, játszani kellene velünk, olvassanak nekünk szép és jó történeteket, tetszenek figyelni édes szülők, nagyszülők, és ha valamit kérdezünk, feleljenek rá. Ne hagyjanak minket gyerekeket olyan sokat egyedül. Micsoda vád! És mostanában egyre kevesebbet nem érek rá, hagyjál békemet, sietni muszáj, hova? Egy 12 éves kisfiú így panaszkodik. Anya dolgozik, kevés ideje jött nekem. Apám nem beszédes, nincs idejük rám. Este meg bekapcsolják a tévét, és az ember megmukkan, lehordják. Isten áldja meg azt az édesapát, aki megszívlelte a keresztordozó intéseit, Így üzen ez az apuka hanyagszülőknek. Mi lesz a gyermekemmel? A világ nem keresztény. Szeretnék körülfutni és kérni szétszórtan élő keresztényeket. Segítsetek, tartsunk össze, mentsük meg gyermekeinket a szakadékok szélén kóborlástól. Ugye újra meg újra hírek jönnek, nekem pedagógus lévén ezeket kell figyelnem. Fél éve ilyen valami volt a újságok élén, a vezércikkekben, hogy a magyar egyetemista ifjúságnak 50%-a depressziós. Döbbenet. Mi hiányzik a nevelésből? Folytatom apukát. Érezzék ők is, a gyerekek, hogy a felnőtt világ keresztény része szilárd alapot, biztos világnézetet, örömteli életet, valami többet él eléjük, mint a határozatlan világszemléletű vagy ateista társadalom. Inkább küldeném gyermekemet egy egyszerű, de mélyen keresztény, normálisan gondolkodó tanárhoz, mint egy ateista professzorhoz. Majd folytatja, a következő keresztény nemzedékért való felelősség egyik legnagyobb hajtóerő. Csak élő közösség nevelhet harmonikus, erős lelkű utódokat. Jelige, egy aggódó apa. Még hozzá elmékedés, halljuk meg üzenetedet, Jézus, értsük meg értünk aggódó intelmeidet. Gyermekeink jövője a tét.
Lajos atya, és mit kell tennünk, hogy ki ne száradjunk lelki értelembe, hogy meg ne utáljuk magunkat?
Jaj, de jó! Kicsi kortól kezdve kell következetesen nevelni tiszta életre. Otthon mosoly legyen, ne veszekedés, ne válás. Ezek olyan mély sebeket tudnak okozni pici korba gyerekeknek, ami később aztán elkenyesedik, elrákosodik, ha szabad így mondanom. Talán emlékszünk, pár hónappal ezelőtt történt, hogy öngyilkosokhoz mentem, járok rendszeresen, ugye, akik öngyilkolnak, vagy túladagolják magukat ezekkel a drogokkal, és ott van egy intenzív osztály, csövek vannak a szájukba, az orrukba, és próbálom őket valahogyan természet fölötti felé irányítani, csak gondolkodásban. Csak két érdekesség, ezt már sokszor elmondtam, de halljuk meg még egyszer, még sokszor, és akkor a intenzív szoba előtt van egy nagy várakozó, ott többen voltak, de inkább 8-10 mentősök. Valakit hozhattak, és nem nagyon néztem körül, igyekeztem be a szobába, de még beléptem volna az intenzív szobába, egy édes, csengő hang azt mondja, Laudétur Jézus Krisztus Lajos atya! Hát egy mentős ruhába öltözött, szép leányka volt, aki így köszönt. Nem törődött senkivel, mert nevelést kapott, mert bizony a lelkülete volt benne. Mondom, innen, mert honnan ismerjük egymást? Hát Lajos atya, az Margit gimnáziumban tetszett tanítani, érettségiztem is hittamból. És akkor mondom, köszönöm szépen, stram vagy, és ugye ez a mindig a jelige, ha ilyen öreg margitusokkal találkozom, hogy hitből van még? Vállaltad? Mert adta az a szlogán, hogy vállaltad vagy nem vállaltad a kereszténységet, a magyarságot, a jellemes életet. Mert ha vállaltad, ne nyivogj, hanem csináld. Erre mind aranyos válaszadott, csak mindenki nézett. Bementem aztán az intenzív szobába, ott egymás után talán 8-an voltak, és látom ám, hogy egy pótágy van letéve, és azon is egy fiatal hölgy feküdt, de már úgy kezdett ki emelkedni abból a delíriumos állapotból, amit úgy látszik, ő nem rejt vágta föl, hanem gyógyszereket szedett, hogy mit tudom én mit. És akkor, hogy hajoltam hozzá, azt mondja, Lajos atya. Tudom, na ismer. Hát tetszett tanítani a Margit gimnáziumba. És mondom, hogy kerültél ide? Jaj, azt mondja, kikerültem, jó érettségivel, tetszett tanítani. Aztán azt mondja, jött egy olyan barátnő, aki romló dolgokat mondott folyton, és meginoktam. Aztán én is elromlottam. Elhagytam a misére járás, elhagytam a Jónás áldozást. Aztán az italnak rabja lettem, a drogot elkezdtem, de azt valamennyire sikerült úgy fékeznem, de a szexnek minden vonatkozását éltem. Lajos atya, undorodok magamtól, nem akarok élni. Istenem, mi lett a gyermekemmel, mondaná az apuka. Tehát talán ez a válasz jó arra, amit most kérdeztél, ugye, hogy mit kell tenni, hogy
ki ne száradjunk, hogy meg ne utáljuk magunkat.
Igen. Úgyhogy borzasztó dolgok történnek, és történtek, és nagyon-nagyon kell összeszedni magunkat. Nem baj, nem vagyunk túl sokan, de akkor belülünk csodálatos erő árad, és erőtér lesz.
Lajos atya, és ehhez kapcsolódóan kérdezném, még van egy kis időnk, hogy Erzsébet asszony azt mondta Máriának, boldog vagy, mert hittél. Igazából mikor mutatkozott meg a szűzanya hite?
Tessék megengedni, hogy még elmélkedjek az arról, amikor a szűzanya ölébe van halott Jézus. 13. állomásra leveszik a keresztül Jézus testét, és anyja ölébe helyezik. Elmékedés. A Szentírás káprázatos diszkrécióval szól a szűzanya lelkireszüléseiről. Mária lelkesen énekelte gyönyörű énekében, már volt róla szó ma, nagyot művelt velem a hatalmas szent az ő neve. Élete nagy Isten élményeit csodálkozva szemléli. Az összefüggéseket látva el gondolkodott a szűzanya. El is keseredhetett volna, különösen amikor gyermeke holttestét az ölébe tették. Nem tette, mert a hite megmentette. Erzsébet asszony is dicsérte hitét, ahogy most említett Veronika, amikor azt mondta neki, hogy boldog, mert elhitte, amit az angyal mondott neki. Azt is hitte, amit Simeon által üzent neki az Úr, ugye akit a 40 napos Jézus bemutatásakor az öreg bácsi ott kezébe vette, és csodálatos dolgokat profitált, és ott akkor a holttest felett sírdogálva biztos volt abban, hogy ez az a tőr, amiről az öreg proféta szólt. Szívedet majd tőr járja át, te is szenvedni fogsz. Tehát a hite itt is megmutatkozott, nem ájult el, és még egy, hogy írja a Szentírás, hogy akkor Jézus már férfiak, Nikodémus, meg Arimátia József sírva helyezték, akkor asszonyok mentek, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. Föl is sorolott 3-4 asszonyt, de Mária nevét nem mondja. Miért nem? Mert ő nem ment ki. Miért nem ment ki? Hát az ő fia. Mert hitt. Mit hitt? Hogy föltámad. Hányszor megmondta Jézus, hogy megkínoznak, megölnek, de 3. napra föltámadok. És ezért mit csinált Mária? Várt, otthon volt, imádkozott, erős lélekkel, hitt. Ez oly csodálatos, szép. Úgyhogy ez a válasz talán erre, és hát több alkalommal is hallottuk ezeket a betéteket, amiket itt most ugye megszólaltattam, hogy mindenütt ott volt az álhatatos asszony. És van egy nagyon, ennek a Sík Sándor stációjának egy gyönyörű befejezése, azt mondja, veled voltam a kereszten, hulló véreddel véreztem, végig mindig veled voltam, veled vagyok most is holtan. Halott leszek 3 napig, míg az írás bé nem telik. 3. hajnal, mikor éled, én is veled visszatérek, mert örömben, fájdalomban nem élek én csak fiamban. Nincsen, ami elszakasszon, én vagyok a boldog asszony. Ugye itt a válasz, hogy boldog volt Mária, annak ellenére, hogy sírt, és tudta, hogy a végcél, a vég a föltámadás lesz. Ilyenek legyünk, drága testvérek, akik nem keseredünk el, nem jajgatunk örökké, imádkozunk az ellenerőkért, mondta Jézus ezt is, hogy gonosz lélek, mint a ordító rozán körülje, hogy kit nyeljen el. De ne féljetek, üzzétek, ne engedjétek kibontakozni. Bőjtelés imával le lehet állítani a gonosz lelket. Drága testvérek, néhány nap van hátra a drámához, drámáig, aztán utána rögtön a föltámadásig. És ez a mi jövőnk is. Lesz föltámadás. Hogyan is van azon a papíron, az a zöldel odaírva?
Igen, hogy készülj a feltámadásra, mert lesz.
Lesz. Hát kívánunk nagyon szép húsvétot. Ne legyünk, Lajos atya, te se, Veronika, te se, ne legyünk ünneprontók. Ideges vagyok, a plafon, hagyd már abba. Mosolj, derű, reménység, mikor majd nagypénteken 3-kor szól a harang, és keresztutat járunk, talán még sírunk is, könnyezünk is, de nem elkeseredve. Szűzanya, segíts bennünket.
Köszönjük szépen, Ajus atya, a ma esti gondolatokat, és az húsvéti útra valót is, és minden kedves hallgatónak is, akik ma este velünk voltak és hallgattak bennünket. Miklós munkatársamnak nagyon szépen köszönöm a technikai támogatást, és akkor így kívánunk Lajos atya gondolataival áldott szép húsvéti ünnepeket mindenkinek.
És én is köszönöm a kedves segítségeket Miklós testvéremnek és a Veronikának, aki olyan szépen beleszépül a gondolatvilágba. Dicsértessék Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.